Igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, amelynek címe Krisztus szeretetében meggyökerezve és megalapozva. Ez a mai alkalom már a 11. alkalma a sorozatunknak. A célunk az, hogy Isten szeretete, az evangélium újra és újra elérje a szívünket. Hogy az ő közeledésére újra és újra mi is közeledjünk, és meghalljuk az ő hívó szavát. A mai este olvasom Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél 2. fejezetéből, az 10. verset. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűneitek miatt, amelyben egykor éltetek-e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindjárt közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Igehirdetésem címe, hogyan van üdvösségünk? Az efézusi levelet olvastva, még az 1900-as évek elején egy amerikai professzor ezt fogalmazta meg, hogy mi történt benne, ahogy az efézusi levelet olvasta. Megláttam egy új világot. Minden új volt. Megújult a látásmódom. Újjá lett minden, amit átéltem. Új módon közelítettem az emberekhez. Szerettem Istent. Jézus Krisztus vált életem középpontjává. Megélénkültem. Igazán éltem. Ez a levél közösséget ígér a széthúzás világában. Megbékélést az idegenkedés. Békét a háború helyett. Hogyan van üdvösségünk? Ez a pici kis bevezető egy bizonságtétel. De amit felolvastam igerészt, az is bizonságtétel. Pál bizonságtétele, miközben tanít arról, hogy hogyan van üdvösségünk. Akár keressük erre a kérdésre a választ, hogy hogyan lehet üdvösségem, akár már nagyon régen megkaptam rá a választ, akkor is fontos, hogy újra átgondoljuk. Mert nagyon sokszor tudjuk az elméletet, ott van az ismeret bennünk, de a gyakorlatban másképp működünk. Hogyan van üdvösségünk? A vallásos gondolkodás azt mondja, hogy betartom az Úr törvényeit, ezért Jézus elfogad. Ennek a gondolkodásnak két véglete van, a törvényeskedő és a törvényt ellenző. A törvényeskedő a farizeusi hozzáállás, amely azt mondja, hogy üdvözüljünk, ahhoz, hogy üdvözüljünk, szent és jó életet kell élni. És ha ez sikerül, ennek a következménye egy gőgös önelégültség. Ha viszont nem sikerül, akkor ennek a következménye bizonytalanság, aggódás, adott esetben önmagunk megvetése, önmagunk gyűlölete, hiszen nem sikerült az Úr törvényeit betartani. A másik véglet a vallásos gondolkodásnak a törvény ellenessé, vagy a törvényt ellenző hozzáállás. Amikor úgy gondolkodunk, hogy Krisztus már megváltott, miért is kell szent és jó életet élnem? Miért is kell a törvénnyel foglalkoznom? Akár így gondolkodunk, akár úgy, a végeredmény, hogy egy védekező, kritikus, az önigazság páncélját felövező ember lesz belőlünk. Folyamatos önigazolásba csúszva. Folyamatos önmegmentésbe csúszva. Hogyan van üdvösségünk? Az evangéliumi válasz erre az, hogy Jézus Krisztus elfogad, ezért cselekszem helyesen, ezért akarom betartani az Úr törvényét. És erről tanít Pál. Három fő állomásban, három fő gondolatot visz végig itt ebben a 10 versben. Azt mondja, hogy az üdvösségünk útja, mindannyian halottak voltunk. A második állomás vagy lépés ennek, de Isten életre keltett. És végül pedig arról beszél, hogy mik vagyunk hát most. Három pontomnak, tehát az első pontja az, hogy mindannyian halottak voltunk. Mindannyian halottak voltunk, azt mondja Pál, mert vétkeinkben, bűneinkben éltünk, a károli fordítás szerint jártunk. Mert Krisztus nélkül éltünk, döntöttünk, cselekedtünk, magunkért éltünk. A saját erőnkből próbáltuk menteni magunkat. A saját erőnkből próbáltunk célt találni az életünknek. És pont ezzel tévesztettünk célt. Ezzel léptünk hibásan. Éltünk vétkeinkben és bűneinkben. A halottak voltunk, nem azt jelenti, hogy testileg vagy értelmileg, hanem hogy lelkileg. Lelkileg voltunk halottak. Mert Isten a vele való kapcsolatra teremtett. És ha ez nem élez, nem valóság, ha lelkünk nincs vele kapcsolatban, akkor vagyunk halottak. Hiszen Isten azért teremtett minket, hogy megoszta velünk a szeretetét, a szolgálatát. A János 17-ből láthatjuk, olvashatjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek teljes egységben van, hogy szeretik egymást, ismerősek ezek a mondatok. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, szeretett közösségben vannak, és a másik központúság jellemzi őket. És minket is ezért teremtett Isten, hogy mi is így éljünk, elsősorban vele, szeretett kapcsolatban, másodszorban egymással. Imádjuk és szolgáljuk őt. De mi történt? Az egész emberi nem elfordult tőle, fellázadt tekintélye ellen, elszakadt, hogy magának éljen. És ennek a következménye mindaz, amit látunk, a pszichés, a szociális, a fizikai pusztulás, széthullás. Mert a vétekben járás nem egy kellemes őszi sétát jelent a budai hegyekben, egy tétlen szabadságot, amikor örülünk a táj szépségeinek, és gyönyörködünk benne, és töltődik a szívünk, a lelkünk, hanem a vétekben járásban nincs szabadság, inkább kötöttség. Olyan erőkhöz, amely felett nincs hatalmunk, azt mondja Pál apostol. És melyek voltak ezek? Négy ilyen dolgot nevez meg. Halottak voltunk, Az első ilyen azt mondja, hogy a világ életmódja szerint éltetek. Mit jelent ez? A világ gondolkodásmódjához, a világ értékrendjéhez igazodtatok, az szerint éltetek, amely úgy alakult és úgy működik, hogy nem vette figyelembe az Isten törvényét, Istent magát, és amelyet kontroll nélkül beenged az ember is alapnormának tekint. Mert megérdemlem. Ez egy kicsi mondat, amit idős fiatal egyaránt ismer. És beépülés vezet, amikor döntünk. És ez csak egy pici mondat arról, ami hat ránk a világ életmódja szerint. Mert megérdemlem. Amikor vásárolok, talán nincs is rá szükségem, vagy talán adósságba verem magam, de végül erre fogok hallgatni. Mert megérdemlem. Vagy mert megérdemlem a boldogságot, ezért nem lesz szent az, ami a másiké. Ez egy kicsi mondat, és mégis milyen mélyen beleívódik a szívünkbe, ahol a döntések születnek. És hány ilyen mondat vesz bennünket körül? Házi csoporton összegyűjtöttük, és csak ámultunk. Mennyi ilyen körülvesz bennünket? És ha csak erre hallgatunk, akkor a világ életmódja szerint éltünk, és talán még élünk. A második erő, ami fogva tart, az levegő birodalmának fejedelméhez való igazodás, az a lélek, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Azt mondja Pál apostol, amikor halottak voltunk, akkor nem csak a kultúra, nem csak a világ gondolkodásmódja hatott ránk és ivódott belénk, ami nem Isten törvényeire épül, hanem azt mondja, hogy van egy fejedelem is, ami gonosz, ami pusztító, ami erőszakos, ami az életre törő, ami a fogságban tart. Az engedetlenség fiai, az Isten ellen lázadó lélek, ami Isten ellen lázad, amikor halottak voltunk, Isten ellen lázadók voltunk, nem csak Ádám és Éva, akkor is ott valamikor, hanem mindannyian. Azt mondja Pál apostol, mikor halottak voltunk, a következő, a harmadik dolog, hogy követtük a test és az érzékek hajlamait. A test nem az élő szövetet jelenti, hanem a bukott ember, önző, önközpontú állapot, amikor mindent magának követel, amikor azt érzi és azt gondolja, hogy én vagyok a világ közepe, és minden én értem is, és velem történjen. És az jutott eszembe, hogy ez egy bizonyos életkorban teljesen rendben van. Amikor újszülöttek, csecsemők vagyunk, akkor igen, az kell, hogy minden körülöttünk forogjon, és minden rólunk szóljon, és ez a legfontosabb. De ha ebben maradunk, később, évtizedekkel később is, akkor bizony a test kívánságait követjük már. És a negyedik dolog, amivel jellemzi Pál apostol, hogy mit jelent az, hogy halottak voltunk, hogy a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Ez a harag nem egy személytelen erő, vagy nem az, hogy a szívünk tele van haraggal, hanem ez Isten haragja. A legkilátástalanabb és a legsúlyosabb problémája az emberiségnek, hogy ezzel a haraggal nem tud mit kezdeni egyedül. Istennek az átka az ember bűne miatt az egész teremtettséget sújtja. És mi történik ott, amikor az ember fellázad Istenen és elszakad Istentől? Elidegenedik magától. Ott lesz a szívében a félelem és a szégyen. Elidegenedik a másik embertől, mi korábban harmóniában éltek együtt, Már ruhára van szükség, már nincs teljes egység, már nincs teljes harmónia. És ott van az emberek közötti kapcsolatnak egy nagyon fontos működése, rögtön a felelősség hárítása. És a természettől is elidegenedtünk, hiszen fáradtságos munkával kell keresnünk a kenyeret. Mi van a szívünkben? Őt tartjuk a legnagyobb reménységünknek, a legfőbb jónak, a legnagyobb szeretetnek, vagy más dologért, más dolgokért érünk? Mert ha más dolgokért érünk, akkor valamilyen rabságba kerülünk. Hiszen várjuk azt, hogy szabadok legyünk, és hajcoljuk, és keressük, de valójában a megoldás mindenre az Istennel való kapcsolatnak a helyreállása. Ez a valódi betegsége az emberiségnek. És ez az első és legfontosabb dolog, hogy az Istennel való kapcsolat helyreálljon. A harag fiai voltunk. És Pál apostol azt mondja, hogy ha a harag fiai voltunk, akkor Istentől elszakadt állapotunkban mindannyiunknak, akik most itt vagyunk, van egy közös pont az életünkben, hogy mindannyian halottak voltunk. És ha most úgy ülsz itt, hogy szeretnéd, hogyha Isten megtalálna téged, hogy keresed, hogy hogyan van üdvösséged, akkor a jó hír számodra, hogy nem vagy ezzel egyedül. Mindannyian voltunk abba az állapotba, amiről Pál apostol így beszél. Mert ezt a levelet írja a kis-ázsiai olvasóknak, gondol a zsidó társaira, majd kibontja az egész emberiség, és ahogy mondtam, ez az ő bizonyságtétele is. Ő magáról is mondja, én is halott voltam. Lelkileg, mert nem volt kapcsolatom Krisztussal. Halottak voltunk, mert külső dolgok, a fejedelem, a világ, és belső a test rabságában éltünk. De hogyan van üdvösségünk? Halottak voltunk, de Isten életre keltett bennünket. Ez a második pont, amiről beszélni fogok most. Isten életre keltett. Jézus Krisztus, a Szent Háromság második személye, Isten fia eljött ebbe a világba, testé lett, emberi alakot vett fel, olyat, mint a tiéd és az enyém. Aztán pedig engesztelő áldozatként felment a keresztre. Miért volt erre szükség? Mert a harag fiai voltunk. Tim Keller így fogalmaz erről, hogy ítéletet érdemelnénk. És Isten ezt nem intézheti el egy várrándítással. Még a bűnbánat sem elég. Ha egy földi bírótól sem néznénk el azt, hogyha egy bűnözőt elengedne pusztán azért, mert megbánta, amit tett. Mennyivel kevésbé képzelhetjük ezt el egy tökéletes, tökéletes mennyei bíróról. Még hogyha a saját sérelmeinket el is engednénk azzal, hogy bennünket megbántottak, hogy nekünk sérelmeket okoztak, a kár kifizetése nélkül ezt nem tehetjük. Ha valaki kárt okozott nekünk, pénzünket, becsületünket, hírnevünket elveszi, akkor választhatunk. Vagy kifizettetjük vele, vagy pedig megbocsátunk neki. Ami azt jelenti, hogy mi szenvedjük el a kárt, megtérítés nélkül. Jézus Krisztus, ő tökéletes életet élt, minden törvényt betartott. Mi pedig mindjárt, ahogy hallottuk, halottak voltunk a vétkeinkben és a bűneinkben. És élete végén Jézus Krisztus megérdemelt volna minden áldást, minden elfogadást. És mi történt az élete végén? Ő kapta az elutasítást és az ítéletet. Miért? Mi helyettünk. Hogy mi mindannyian megkapjuk az áldást, az elfogadást. Mi ez az áldás? Elsősorban az, hogy Jézus Krisztusért átmentünk az életből a halálba. Megváltozott a státuszunk Isten előtt. Vétkeinkben voltunk, és most Krisztusban lehetünk. Mennyire más ez? Vétkeinkben vagy Krisztusban lenni. És mi az áldás? Isten életre keltett minket, feltámasztott, a mennyeiek világába ültetett. És ezek az igék Jézus történelmi útjának eseményeire utalnak, amelyeket így nevezünk: feltámadás, mennybe menetel, uralkodása. Ami viszont örömhír is, és nagyon nagy üzenet számunkra, hogy ez most itt rólunk szól. Pál apostol azt mondja, ez most rólatok szól. Krisztussal együtt halottak voltunk, de élővé tett, és osztozunk Jézus Krisztus feltámadásában, mennybe menetelében és uralmában. Mennyei világba ültünk, múlt időben van Krisztus Jézussal. És ha vele vagyunk, akkor nem kétség. Trónon ülünk. Rabságban voltunk, és Jézus Krisztussal együtt trónra ülünk. Ezek képek, de értitek, hogy micsoda örömhír ez? És miért olvasta fel Peti a Dávid és Glóriát történetét, hogy még jobban megértsük ezt az áldást, Istenek ezt az irgalmát? Dávid és Glóriát történetének az üzenete röviden, hogy Izrael nem tudott egyedül megvívni az Úriással. Kellett egy bajnok, egy helyettes, aki a halálos veszedelmet magára veszi. És a helyettes, akiről Isten gondoskodott, nem egy erős ember, hanem egy fiatal fiú, aki még ahhoz se volt szokva, hogy mit jelent magára ölteni a páncélzatot. És Isten az ő gyengeségét használja fel arra, hogy megszégyenítse a gúnyolódó Góliátot. És ami a legfontosabb, hogy Dávid gyengesége révén, miközben diadalt nyer, az ő győzelmét a népének is tulajdonítják. Éppen ezt teszi Jézus is. A szenvedésén, a gyengeségén, a halál által legyőzi a bűnt. És ő nem csak veszélyezteti az életét értünk, hanem oda is adta. Az ő győzelme a mi győzelmünk. Amit ő megszerzett, a miénk is lett. Hogyan van üdvösségünk? Kegyelemből van üdvösségünk. Mi a kegyelem? Meg nem érdemelt jó indulat. Isten az ő irgalmából, szeretetéből, kegyelméből adja ezt nekünk, ajándék. És nem csak annyit tesz, hogy a mi lelkünket megváltja és megmenti, hanem kitágítja az egész üdvösséget, az üdvösségnek a perspektíváját. Mert Jézus nem csak azért jött, hogy a te és az én lelkemet megmentse, hanem amikor először jött, igen, ezért jött. De másodszor majd azért jön el, mikor a világ felett ítéletet tart, hogy minden gonoszságnak, szenvedésnek és halálnak véget vessen. Krisztus halálának, kereszthalálának a végső célja, és az ő munkájának az anyagi világ megújítása és helyreállítása is. kegyelemből van üdvösségünk. Mekkora örömhír ez, milyen nagy, nagy örömre és hálára ad okot. És ha ez elér a szívem még újra és újra, hogy mit tett, értem, Isten, akkor már nem lesz kérdés, hogy az ő törvényeit, az ő igazságát akarom cselekedni. Miközben itt vagyunk, és harcolunk a bűnnel szemben, de nem mindegy, hogy. Hogy úgy, ahogy tudom, üdvösségem van. És a harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék még, mik vagyunk hát most? Üdvösségünk van, de mik vagyunk most? Olyan szépen indít Pál apostol, azt mondja, hogy Isten alkotása, Isten remek műve. És ez egyedül az ő kegyelméből van. Isten tette ezt velünk, kik halottak voltunk, feltámasztott. És Pál eddig úgy beszél az üdvözülésről, mint feltámadás a halálból, szabadulás a rabságból, menekülés a kárhozatból. És mindegyikből látszik, hogy Isten műve, hiszen a halottak nem tudják magukat életre kelteni, nem tudják magukat feltámasztani, foglyok nem tudják magukat kiszabadítani. És itt behoz Pál egy új jelentését, egy új árnyalatát ennek, amikor azt mondja, hogy az üdvözítés teremtés, újjáteremtés, új teremtés. Nekem gyönyörködik a lelkem ebben, ahogy ezt így megértettem, hogy Isten mit tesz, mit tett velünk, és mit tesz értünk. És azt is ki kell mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy a bűnben való megmaradásra biztat, hanem a jó cselekedetre, amelyeket elkészített, és úgy formált, hogy azokban járjunk. Hogy kezdtem? Vétekben, bűneinkben jártunk. És úgy végzi itt az apostol ezeket a sorokat, hogy de arra teremtett Isten, hogy jó cselekedetekben járjunk. Ez lesz a gyümölcs, hogyha a szívemben van Isten kegyelmének a nagysága, amiket elkészített már az örökké valóságban. Két teljes ellentét, két életmód között, halott, élő. Elveszett, megmentett. A levegő birodalmának fejedelme az, akihez igazodunk, vagy Isten, aki kegyelemből üdvösséget ajándékozott nekünk. Isten az élő Isten, a feltámadás Istene. Jézus Krisztus feltámasztotta, és minket is feltámaszt. És most lehet, hogy van valami az életedben, amiről úgy érzed, hogy nincs remény. Azt is hozhatod elé, mert ő a feltámadás Istene. Újjá tud teremteni, új életet tud adni. És Isten a teremtés Istene. Semmiből teremtett, és most is, múlt héten hallhattuk, a semmiből, a senkikből újat tud teremteni. Milyen hatalmas az Isten, milyen csodálatos az ő kegyelme és szeretete. És Pál apostol azt mondja végül, hogy hit által van üdvösségetek. Még erről szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy ez hogy is van. Ez nem úgy van, hogy Isten szállítja a kegyelmet, mi pedig hiszünk, és üdvösséget kapunk. És ha minél mélyebben hiszünk, minél nagyobb bűnbánatot tartunk, annál jobban üdvözülünk. Nem. Az egész mondatot nézve itt, így lehetne ezt még jobban visszaadni. Isten kegyelméből olyan emberek vagyunk, akik hitáltal üdvözülünk. És ez az egész esemény, Isten ingyenes ajándéka. Nem miértünk, nem tőletek van, nem vallásos cselekedetekből, hanem egyedül Isten kegyelméből, hogy senki ne dicsekedjen. Magunkban bízunk, a világ levegő birodalmának fejedelmében, vagy őben, és az azt jelenti, hogy áthelyezzük a bizalmunkat őre. Nagyon fontos mondatot hagy mondjak, amit szeretném, ha elvinnétek, hogy nem a hitünk ereje vált meg bennünket, hanem amit Jézus tett értünk. Nem a hitünk mértéke, hanem a hitünk tárgya. Jézus Krisztus, aki megment bennünket. És ezért kimondhatjuk, egyikünk sem érdemel kegyelmet. Egyedül Krisztusért. És itt jön a szabadság. Úgy nézni a másikra, mint megváltott bűnös emberre. Szeretett testvére. Úgy nézni magamra, mint megváltott bűnös emberre. És ezt tesz szabaddá. Hogy merjünk élni, merjünk szeretni. És ez elvezet arra a felismerésre, amiben nagyon sokszor, ha vallásos módon gondolkodunk, belecsúszunk. Nem vagyunk felsőbbrendűek. Békében, kegyelemben élhetünk. Nemet tudunk mondani a kívánságukra Jézus Krisztus és az ő szeretete által. És sorolhatnám még tovább. Kicseréli az alap életérzésünket. Mielőtt Krisztus az életem ura lett, azt éltem meg, és azt éreztem, hogy minden hiába való. Emlékszem, mentem 10 évesen az úton, és azt mondtam, hogy ennyi az élet, és megyek egyetemre, férhez megyek, gyerek, ezek mind ajándékok, félre ne értsétek, de vagy felkiáltott a lelkem, hogy ennyi az élet, azt csinálom majd, amit anyám meg apám jókat csináltak, ne értsétek fel, de nem akartam elhinni, hogy ennyi az élet. Ez így hiába való, ez így nincs rendben. És akkor találkoztam Krisztussal, ez az alapvető életérzés cserélődött ki bennem. A hiába valóság helyett az élet szeretete. Megtanított Krisztusban Isten szeretni az életet. És utána elfogadni mindazt, ami ráadásként megadatik, bármi, ami jön. Mert mindenünk tőle van, és ezért minden dicséret az övé. És így imádkozhatunk. Atyám, fogadj el engem, fogadj el minket. Nem azért, amit tettem, vagy amit tenni fogok, hanem azért, amit Jézus tett, értem. Amen. Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, és magasztalunk téged. Ismerhetjük a szeretetedet, hallhatjuk a hangodat, láthatjuk a hatalmadat, hogy kapcsolatban lehetünk veled. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Kiáltunk, hogyha arra vágyik bárkinek a szíveit ma este közöttünk, hogy életre keltsd, akkor kérünk téged, hogy a te lelkeddel keltsd életre. Hagyd tudjon úgy kimenni ma innen, hogy ha nem volt bizonyos afelől, hogy van üdvössége, akkor jelents ki magadat neked, mennyei atyánk is, és hadd lásson meg téged. Hadd lássa meg a te irgalmadat, a te szeretetedet, Jézus Krisztus keresztjét. És kérünk, Szentlélek, hogy erősíts meg mindannyiunkat abban, hogy te megváltott gyermekeid vagyunk. Senki és semmi el nem választhat a te szeretetettől. Bocsáss meg nekünk, ha bármikor is azt gondoltuk, hogy kifizethetünk téged. Bármit is tehetünk az üdvösségünkért. Kérünk, hogy mosd át a szívünket a te kegyelmeddel, a te szereteteddel, hogy hagyd tudjunk élő kapcsolatban élni veled. Életünk minden napján, életünk minden percében és pillanatában. Hagyd tudjunk megragadni téged mindig, mindenhol. Hiszen te megígérted, hogy velünk vagy. Taníts bennünket, benned bízni, rád tekinteni. Taníts bennünket nem csak magunkért, másokért is imádkozni. Könyörgünk azokért, akik a gyász terhét hordozzák, hogy bármilyen lelki-testi gyötrelem veszi őket körül, zajlik bennük. Adj nekünk, Uram, a te hatalmadból, keresd őket életre, szabadíts meg őket. Könyörgünk a gyülekezetünkért, kicsikért, nagyokért. Könyörgünk református egyházunkért, a városunkért, Budapestért. Adj nekünk még többet belőled, Atyánk, mint kiszikkadt száraz föld. Várjuk a te lágy esődet. Minden nap, de különösen majd 30-án délután. Jöjj és teremtsd újjá a te népedet, Budapestet. Könyörgünk az országunkért, az országunk vezetőiért. Könyörgünk a kontinensünkért, az egész teremtett világért. Hogy lássuk meg, hogy mit tettél értünk, és ebben gyökerezzen az életünk, Krisztus szeretetében. Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ki? Amen.